És amiről Orbán nyilván most is fog beszélni, azok ezek a globális keretek, biztos lesz benne sok migráció, meg sok gender, meg sok, nem tudom, woke, meg trans, meg LMBT.
Kampányfinanszírozás valószínűleg.
Ha az is lesz, igazad van, dollár baloldal biztos lesz benne. Én azt figyelném, az EU szidásán kívül elhangzik-e bármilyen terv arra, hogy hogyan jutunk hozzá az uniós pénzekhez. Hogyan lesz összeegyeztetve a trumpi Kína ellenesség a magyar kormány Kína pártiságával? Mi a csodát csináltunk mi a svéd NATO csatlakozás ügyében? Lesz-e újfajta családtámogatási program? E kérdéseknek az adresszálása nélkül nem mondhatjuk azt, hogy a fönnálló, szerintem nagyon súlyos stratégiai problémákra megoldást talált volna.
Ez az Elemző, a Szabad Európa podcast sorozata. Mai beszélgetőtársam Lakner Zoltán politológus, én Vovesz Tibor vagyok. A Pride, a svéd NATO csatlakozás és a gazdasági intézkedések. Azt hiszem, ez a három téma emelkedik ki az elmúlt két hét történései közül. Idén, mintha a szokásosnál is nagyobb hangulatkeltés előzte meg a Pride felvonulást, a transzneműek kiközösítése egyes nyugdíjkedvezményekből, a könyvek fóliázása, az ennek elmaradásáért kiszabott 12 milliós bírság, illetve a ferencvárosi pad átfestése. Megszoktuk, hogy a kormányzati oldal szereti tematizálni a közbeszédet, és a szexuális másság, az LMBTQ közösség is volt már célpont. Ezt látjuk most is, vagy ez már ezen túlmutat?
Ez a csomag, ez egyre gyarapodik. És azt hiszem, hogy az is történik, és van annyi összefüggés szerintem is a Pride-dal, hogy hát ez egy évente kiszámítható, előre meghirdetett időpontban van Pride hónap, illetve van a Pride felvonulás is minden nyáron. Nyilván nem csak Magyarországon, máshogy is, ez egy nemzetközi mozgalom, és tulajdonképpen erre az időszakra időzíti sokszor a kormány a maga megnyilvánulásait, és itt a lényeg szerintem, hogy igyekezvén átkeretezni ezt a problémát, tehát hogy úgy beállítani, minthogyha itt jönne egy társadalmi csoport, amely speciális jogokat követelne magának, természetellenes megnyilvánulásokat akarna normálisként elfogadtatni, és tulajdonképpen egyből egy ilyen védekező helyzetbe sodorja szerintem a részben az LMBTQ közösséghez tartozókat, részben az ő barátaikat, családtagjaikat, társadalmi támogatóikat, hogy nekik kell védekezni azzal kapcsolatban, hogy ők miért vonulnak föl, hogy ők miért tűznek ki zászlót, hogy ők miért beszélnek a saját életükről, hogy ők miért akarnak különböző jogokhoz hozzájutni, és sokszor ezt én is megfigyeltem személyes környezetemben is, de szerintem ez egy társadalmi jelenségként is leírható, hogy ezek a viták innentől kezdve arról szólnak, hogy szabad-e úgymond provokálni azzal a többséget, hogy egy társadalmi csoport megjeleníti magát, és nem arról szól, hogy miért ne jeleníthetné meg magát bármelyik társadalmi csoport. De ha szabad mondanom egy kicsit elméletibb megközelítést. Jó néhány évvel ezelőtt, azt hiszem, hogy még nem is 2010 után, hanem azt megelőzően, Ferge Zsuzsának volt egy nagyon szép szövege, amiben használta azt a kifejezést, hogy hát a Magyarországon valami megvalósult a demokráciából, akkor ez egy kirekesztőleges demokrácia, ami létrejött. Arról írt akkor már a Zsuzsa többször, ez olyan 2006 és 2010 között lehetett, hogy van egy szélsőségesen polarizált, politikailag polarizált társadalom, egy olyan társadalom, ahol abban sincsen egyetértés, hogy ki tartozik bele a nemzetbe. Ugye az egyik csoport igyekszik kiszorítani egy másik csoportot, a nemzet fogalomból, és arról szólt ez a szöveg, ezt több helyen talán el is mondta, le is írta Ferge Zsuzsa, hogy hát hogyan lehetne egy országban úgy integratív közpolitikákat csinálni, hogy még abban sincsen egyetértés, hogy mi egy politikai közösséget alkotunk-e. Ő kifejezetten szociálpolitikai megközelítésből szólt erről, vagy írt erről, nyilván elsősorban a szegényekre, hajléktalanokra, romákra gondol, de szerintem ez vonatkozik bármilyen más társadalmi csoportnak a kirekesztésére is. Ha arra épül egy politikai kurzus, ha arra épül egy politikai oldalnak a nagyon hatásos politikája, ez a bizonyos ellenségkép, hogy nem csak politikai ellenfelet, hanem társadalmi csoportot nevezek meg ellenségként, tehát nem egyszerűen riválisként, hanem egy olyan csoportként, amelyet ki kell rekeszteni a közösségből, amelyet meg kell bélyegeznem, hát akkor onnantól kezdve nagyon nehéz lesz bármit elérni, legyen szó akár szociálpolitikáról, akár jogkövetelésekről, akár bármi egyébről, mert hát az az alaptétel hiányzik, hogy mi, akik itt élünk, azok egy politikai közösséget alkotnánk. Ennek az érzelmi vőreje óriási. Szerintem ezt látjuk, hogy hogyan igyekszik kibányászni ennek a minél nagyobb emocionális erejét a maga számára a Fidesz, és ezt egyébként elképesztő hatékonysággal műveli, minél inkább szétveszítve a politikai közösségnek ezeket a belső részben maga által meghúzott választóvonalait, de a legsúlyosabb szerintem az, hogy akik a választóvonal túloldalára kerülnek, azok nem azon kezdenek el a leggyakrabban gondolkodni, hogy hogyan tudnák megjeleníteni saját magukat, a saját érdekeiket, azt, hogy nekik is joguk van az emberi méltósághoz, hanem azon gondolkodnak, hogy szabad-e ezt csinálni, mert ezzel provokáljuk a hatalmat, meg a hatalom által többségnek mondott, vagy esetleg tényleg többségi részét a társadalomnak, és ezzel még inkább bemerevednek ezek az egymással való szemellenesek, és talán még egy mondatot hozzátennék, nagyon sokszor elhangzik az ilyen viták kapcsán, hogy hát akkor ez most figyelemelterelés, vagy gumicsont, vagy bármilyenféle. Én azért váltig azt gondolom, hogy az, hogy egy társadalomban lehet-e mindenki számára méltó életet, méltósággal élt életet élni, én ezt azért nem tekinteném semmiképpen sem mellék kérdésnek, és mindenkit, mint állampolgárt arra biztatnék, hogy a saját méltóságát igenis próbálja megvédeni.
Egy kicsit arra a gondolatra csatlakoznék, hogy védekezni kényszerülnek ezek a társadalmi csoportok, de védekezni kényszerült néhány külföldi partner is, amikor Menczer Tamás külügyi államtitkár a Pride melletti kiállásuk miatt sorba vette az ő fekete pontjaikat mondjuk, vagy hogy mit lehetne rajtuk számon kérni. Ezt hogyan értékeled? Ez is részenek a homofób hergelésnek, vagy ez egyszerűen csak tudjuk be a külpolitika stílusának?
Nyilván mind a kettő igaz, de akkor beszéljünk a második elemről, a külpolitika stílusáról. Azért ez egy olyan ügy, amit szintén nagyon érdemes lenne komolyan venni, hogy milyen állapotban van a magyar külpolitika, és azért akik ismerik ezt a közeget, azok el tudják mondani, hogy 2014 óta, amióta Szijjártó Péter belépett a külügyminisztériumban, hány tisztogatási hullám volt, és hogyan cserélődött le a karrierdiplomatáknak egy jelentős része, és akik megmaradtak is, azok is mennyire hát ilyen strikt politikai vonal mentén meghatározott nyílt politikai elvárásoknak kell, hogy megfeleljenek, miközben azt gondolnánk, hogy ugye a Yes Minister sorozatban elhangzó klasszikus meghatározás szerint a diplomáciának az a funkciója, hogy 500 múlva is legyen mit képviselnünk, a politikának meg az a funkciója, hogy bírjuk ki valahogy péntekig. Szóval, hogy nyilván ez egy karikírozó meghatározás beli eltérés, de azért talán jelzi azt, hogy egy országnak a külpolitikai érdekei azok állandóbbak, stabilabbak, azok geopolitikai helyzetfelismeréseken alapulnak, míg a napi politikai érdekek azok valóban változóak. És az, hogy szerintem a magyar külügyminiszter is úgy viselkedik, mint pártszóvivő korában, az, hogy az egész külügyminisztériumnak a hangütésére sajnos az a jellemző, nem kivételes, az a jellemző, amit Menczer Tamásnak ebben a nyilatkozatában lehetett hallani, hát ez végigvonul az egész külpolitikai vonalvezetésen, és itt van szerintem bizonyos értelemben egy összefüggés a svéd NATO csatlakozás föltartóztatásával, hogy az például abból az egész ügyből kisilabizálhatatlan volt, hogy ebben mi a magyar érdek, ami ott történt, tehát hogy mi volt abban hasznos Magyarország számára, hogy föltartóztattuk a skandináv országok csatlakozását. Ugyanígy nagyon nehéz meghatározni, hogy mondjuk Menczer Tamás elkirohanásában egyébként mi az az érdekérvényesítési potenciál, aminek az az eredménye, hogy a végén valahol valakitől valamilyen engedményhez jutunk, valamilyen tárgyalási pozícióba kerülünk, ezek szinte alig értékelhetőek külpolitikaként, ezek valóban ilyen párt szóvivői kirohanások, kicsit az az embernek a benyomása, hogy a külpolitikán tényleg arról szól, hogy bilafejjel ordibálunk, de egyébként főként azokra az országokra, amelyekkel amúgy szövetségesek vagyunk, mert miközben mondjuk nagy vitákat folytatunk a holland meg a svéd kormánnyal különböző témákban, és a magyar kormány elmondja, hogy mennyire békepárti, és hogy amit a nyugat csinál, az ahhoz vezet, hogy nem tudom, Oroszország atomháborút indít, ugyanez a magyar külpolitika hallgat, amikor Oroszország nukleáris arzenált telepít Fehéroroszországba. És akkor megint csak ugye kicsit azt érzem, hogy fordított helyzetekbe van belekényszerítve a magyar nyilvánosság, mert arról folyik számos alkalommal a vita, hogy hát szabad-e nyílt sisakkal támadni a kormányt, akár külföldi partnerekhez fordulva, vagy akár külföldi, vagy uniós, vagy EBSZ, vagy ENSZ jogorvoslatot keresve, mert hogy ezzel most akkor ártunk-e a magyar állampolgároknak, vagy alássuk-e a nemzeti érdeket, a valamilyen módon tételezett nemzeti érdeket, miközben a kormánynak kellene abban a helyzetben lennie, hogy neki kéne megmondania, hogy mindaz, amit tesz, az miért nemzeti érdek. És egy számos alkalommal ez a logikai elem egyszerűen hiányzik, például a magyar külpolitikáról szóló vitákból, hanem a második, harmadik lépést, az ehhez való viszonyt kezdi el vitatni a magyar nyilvánosság, miközben a kormány számos alkalommal egyszerűen nem mondja meg, hogy miért az az álláspontja, amely álláspontot éppen fölvett.
Lehet, hogy ez a értetlenség tükröződik abban a reakcióban is, hogy mondjuk a német nagykövet válaszolt Menzer Tamás kirohanására, hogy mindössze egy kétszavas választ küldött, nem is vette igazán komolyan.
Ez is egy kicsit messzebbre vezető kérdés. Én tudom azt, hogyha az Európai Parlament mondjuk fölveti azt, hogy hogyan lehet átalakítani az uniós döntési mechanizmusokat, ez nem holnapra fog megvalósulni, és természetesen más országok is ragaszkodni fognak. Nagy viták lesznek erről a konszenzusos döntési mechanizmushoz. Ugye most az Európai Parlamentnek van egy olyan javaslata, hogy hogyan lehet ezt egy minősített többséggel 85%-os szavazással fölváltani a 100%-os szavazásokat a vonatkozó ügyekben. De maga
a vétó kizárása.
Pontosan, a vétó kizárása, de egyébként ezt megelőzően is azt lehetett látni, ahogyan mondjuk a NATO csúcs kapcsán a NATO főtitkár egyszer lesöpörte a magyar tiltakozást, ugye Szijjártó Péter arról nyilatkozott, hogy nem akarjuk azt, hogy NATO-Ukrajna csúcs jön létre, hát ehhez képest Zelenszkij elnök ott ült bent a tanács üléstermében, ahogy most már az Európai Unióban is kezdenek kialakulni olyan, hát ilyen döntési módszerek, hogy hogyan lehet a vétózás ellenére a másik 26 országnak a véleményét mégis valamilyen módon kifejezni. Tehát leértékeli magát ez a vétópolitika, és ez nyilván annak a fajta gyengeségnek a jele, hogy nincsen szövetségese az Orbán kormánynak. Én tudom, hogy most éppen arra számít Orbán Viktor, hogy majd a szlovák választáson, a spanyol választáson annak az eredményeként szövetségesekre lelhet, és várja a 2024-es európai parlamenti választáson a jobboldali előretörés, de hát mondjuk a 2019-es választáson is ezt várta, és ettől még mindig nem lesz megválaszolva az a kérdés, hogy miért tartóztatjuk fel a svéd NATO csatlakozást, hogy miért nem válunk le az orosz gázról, és miért jó az, hogyha a külügyi államtitkár lényegében ordibál az Európai Uniós országok kormányaival.
A svéd NATO csatlakozás kapcsán térjünk át akkor a belpolitikára. Mennyire arcvesztés az a kormánynak, hogy miután kiderült a török támogatás, a Momentum egy ellenzéki párt hívott össze rendkívüli parlamenti ülést a ratifikálás érdekében?
Maga történés arcvesztés, azt hiszem, ugye nagy kérdés a magyar nyilvánosság szerkezetet ismerve, hogy ezzel az arcvesztéssel ki az, aki találkozni fog, és mennyire lehet ezzel szembesíteni a magyar választópolgároknak az egészét. Minden esetre az, ahogyan ez történt, az abból a szempontból szerintem figyelmeztető jel kellene, hogy legyen a magyar kormány számára, hogy tényleg nem tudunk arról, hogy bármit elértünk volna. Ugye Erdogan megkapta, amit akart ezért a svédektől, a finnektől, az amerikaiaktól, és még az oroszoktól is, hogy ezt a zsarolási potenciál több irányba vitte.
Sőt, még fenntartja, hiszen a török ratifikálás
nem történt. És még fenn is tartja, tehát még nem is vagyunk
ott a sztori végén. Bár az előző gondolatra, hogy idézem Németh Zsoltot, aki azt mondta, hogy hiszen csak az volt a céljuk ezzel a viselkedéssel, hogy ne hagyják egyedül Törökországot, legalábbis erről beszélt az Inforádióban.
Igen, hogy is mondjam, ez kellő elemzői komilfóban maradva, szóval, hogy aki megnézi mondjuk a NATO csúcsot, tehát Erdogan ott is, meg azt megelőzően is tárgyalt Zelenszkijjel, Joe Bidennel.
Nem igazán tűnt magára hagyva.
Korábban találkozott az orosz elnökkel, aki nem most is megy majd Putyin. Szóval, hogy Törökország diplomáciai magányosságát ez valószínűleg nem Magyarországnak kell megmenteni. Itt Magyarország ítélte magát egy diplomáciai magányosságra, és tényleg nem tudjuk, hogy miért volt az jó a magyar kormánynak, miért jó az a magyar embereknek, hogy hozzákötöttük magunkat ebben az ügyben a török állásponthoz, illetve, hogy hát nyilván a NATO bővítés akadályozása az az orosz érdekkel esett egybe. Erről egyszer sem adott számot a magyar kormány, és az a fajta egyedülmaradás, amit a kormány kapcsán, a magyar kormány kapcsán szerintem láthatunk, az abban is megnyilvánult, ahogyan a török döntés megszületett. Tehát, hogy még csak egy olyasfajta gesztus sem tett, láthatóan, a török kormány, az angarai vezetés, hogy mondjuk szóltak volna a magyar kormánynak, hogy most gyertek le erről a trekről, mert az elnök be fogja jelenteni Vilniusban, hogy mégiscsak föltartja ezt a zöld tárcsát a csatlakozásnak, hanem már a török bejelentést követően kellett a magyar diplomáciának, hát ugye azt kárt mondania, mentenie. Kárt mentenie, hogy ez mindig is csak technikai kérdés volt, ami ugye nem igaz, mert májusban arról beszélt Orbán Viktor, hogy borzasztóan rosszak a svéd-magyar politikai kapcsolatok, és ezeket a konfliktusokat nem lehet bevinni a NATO-ba, tehát azt lehetett tapasztalni, hogy a török döntés következtében július 10-éről 11-ére viradóan a borzasztó rossz magyar-svéd politikai kapcsolatok megjavultak.
Amit mondasz, az azért is gondolatébresztő, mert vélhetőleg a török beleegyezés nem egy éjszaka született, tehát tárgyalási hetek előzték meg, amíg eljutottak erre az álláspontra, és ez egy picit hasonlít az egy évvel korábbi háború kitörése idején történtekre, amikor szintén még gyakorlatilag napokkal a háború kitörése előtt is békét kötni próbálta a miniszterelnök.
Szerintem ez azért fontos átlátnunk, mert a magyar politikai legendáriumnak része az, hogy és nem csak a Fidesz támogatói oldalán, hogy Orbán Viktor előrelát helyzeteket, képes, egyébként valóban képes a globális folyamatokból következtetéseket levonni, ez egy politikai tudás, csak éppen ezek a következtetések szerintem most már hosszabb ideje egyszerűen rosszak. Szerintem ő tévedett tavaly a háború kitörés ügyében, tévedett főként annak az ügyében, hogy milyen következménye lesz a háborúnak, a tekintetben, hogy alábecsülte, mondjuk ezt sokan alábecsülték, de alábecsülte a nyugat egységes fellépésének a potenciálját, és nem is tudott, és ez a lényeg, nem is tudott alkalmazkodni ehhez a nagyon komoly változáshoz, ami bekövetkezett, és emiatt van az, hogyha az ember valóban szorosan követi az eseményeket, akkor látja azt, hogy ez a fajta előrelátás, illetve a Magyarország szerepénél nagyobb nemzetközi súly, ez tényleg egy mítosz. Tehát, hogy most józan ésszel belegondolunk, miért is tájékoztatta volna Putyin elnök Orbán Viktort arról, hogy ő mire készül. Hozzáteszem, ez a második ilyen eset, mert 2014-ben, ugye amikor a paksi megállapodást megkötötte Moszkvában, Putyin és Orbán, azt követően néhány héttel volt a krím elfoglalása. 8 évvel később ugyanezt megcsinálta Putyin Orbánnal. Most ugye Erdogán úgy farolt ki a saját korábbi NATO bővítést ellenző álláspontjából, hogy hagyta hát bennégni a buszban Orbán Viktor, most képletesen szólva természetesen, és szerintem ez azért nagyjából azt is beárazza, hogy mondjuk mennyi lehet az igazság abból, amikor azt mondja Szijjártó Péter, hogy a Prigozsin zendülés napján forró drót volt a Kreml és a magyar kormány mindent előre tudott. Szóval, hogy mondjam, az életszerűség határát azért inkább kívülről súrolja az, hogy azon a napon az orosz vezetésnek más gondja se lett volna, mint Szijjártó Pétert hívogatni. Szóval, hogy én nem tudom, hogy ezeket a szövegeket, valóban nem tudom megítélni, hogy ezeket a szövegeket milyen szinten vagy milyen mértékben hiszik el azok, akik mondják, vagy ez mennyire önfényezés, és igazából ilyen értelemben egy politikai karakterépítés, de a lényeg szerintem az, hogy ezek a fordulatok, a magyar kormány számára is váratlan fordulatok mutatják meg azt, hogy nincsen a nyugati szövetségi rendszeren kívül olyasfajta szoros kapcsolat, amire ők számítanak, ami jobb kereskedelmi megegyezésekhez, ami mélyebb informáltsághoz, szélesebb körű tájékozottsághoz vezet, vagy akár olyasfajta együttműködéshez, ami kölcsönös információcserén bizalmon alapul, és ennek alapvetően meg kellene kérdőjelezni azt a külpolitikát, amit a magyar kormány víz. Bármennyi vitánk is van a nyugati szövetségesekkel, nekünk szavazati jogunk van a NATO-ban, és szavazati jogunk van az Európában, Európai Unióban. Az Európai Unióval rengeteg vitánk van, de az Unióban minden vitás ügyben ugye az történik, ezért szokták szidni általában sokan az Európai Uniót, hogy állandóan levelezgetnek, meg a kötelezettség szegési eljárásokban ilyen olyan hosszú határidők vannak. Tehát egyszerűen ilyen értelemben nem érheti meglepetés egyetlen tagállam kormányát sem, hogy mit fog csinálni a többi ország, mert hogy ennek van egy végtelenül bürokratikus, de mégiscsak átlátható, kiszámítható mechanizmusa. Ez a török, a kínai vagy az orosz kapcsolatrendszerben soha nem fog a rendelkezésünkre állni, arról nem szólva, hogy nem mindegy, hogy ilyen méretű és ilyen politikai tömegű és gazdasági tömeget jelentő partnerekkel szemben egy, hát nem is egészen 10 milliós ország egyedül tárgyal, vagy pedig egy 27 fős gazdasági politikai blokk részeként.
Bármennyire is szeretnéd a külpolitikánál tartani a szót, én most áterültetem a beszélgetést a belpolitika vonalára. Voltak változások, gazdasági intézkedések a kormány egyik legfontosabb területén, vagy legfontosabbnak tartott területén, a családpolitikában. Hogyan értékeled itt, nevezzük visszakozásnak azokat az intézkedéseket, amelyeket hoztak az elmúlt napokban?
Az ebben tulajdonképpen a, hát nem is tudom, hogy a meglepő a jó kifejezése erre. Szóval az információ értékű nyilván, hogy vissza lehet idézni Gulyás Gergelynek a 2022 nyarán tett kijelentéseit, amikor a kormányinfókon megkérdezték tőle, hogy az akkori megszorítás, azt se úgy hívták, mindegy, megszorítás, tehát az akkori költségvetési kiigazítás, az elegendő lesz-e? És ugye, hogy az a válasz érkezett, hogy hogyne ez elegendő lesz. Ez kicsit olyan 2006-os feelingje van az embernek, akkor is arról volt szó, hogy egy nekifutás elég, és aztán kiderült, hogy nem elég egy nekifutás. Ezt a 2023-as költségvetést ezt sehogyan sem bírta eltalálni a kormány, most ha nagyon utána számolok, akkor ugye háromszor már nekifutott, és ez a mostani kiigazítás, ez tulajdonképpen a negyedik nekifutás annak, hogy a 2023-as kiadások és bevételek egymáshoz viszonyított arányát sikerüljön megközelítőleg igen, arányba hozni, és egyáltalán eltalálni, hogy mi történik. Tehát magyarul az, hogy megszorító csomagot követ, és hogy a kormány kénytelen hozzányúlni valóban a családtámogatáshoz, kénytelen hozzányúlni a lakhatás támogatásához, ez a kettő, ez ugye szakpolitikailag sok tekintetben összefügg az Orbán kormány, illetve Orbán kormányok kurzusaiban, sőt ugye van további 15 kijelölt terület, ahol egy speciális bizottság fogja majd megvizsgálni azt, hogy milyen egyéb megtakarításokra van szükség, meg van egy plusz 3%-os megtakarítási cél bizonyos más területeken. A bizottságról ugye mindig eszembe jut ez a klasszikus mondás, hogyha nem tudsz megoldani egy problémát, akkor hoz létre egy bizottságot. Tehát, hogy ez is mutatja azt, hogy van egy probléma, amivel a kormány nem tud mit kezdeni, nem jön rendben magától a költségvetés, miközben ugye vissza kell térni részben az uniós elvárások miatt 3%-os deficit elváráshoz, de azért is, mert hát egy kiegyensúlyozott gazdálkodás minden országnak érdeke. Látható, hogy nem váltak be azok a számítások, hogyha magas az infláció, akkor majd magasabb lesz az áfa bevétel. Én igazán nem vagyok közgazdász, de ugye Magyarországon azt csökkenti az inflációt, hogy beszakadt a fogyasztás. Ez egy klasszikus megszorítási logika, hogy a bokros csomag is arról szólt, hogy a belső fogyasztást kell visszavágni, ami nagyon súlyos áldozatokkal jár, de hogy ezen a módon lehet a stabilizáló lépéseket megtenni, például az inflációt leszorítani. Ez ugyanaz a logika. Szerintem ebben az értelemben a bokros csomag logikája érvényesül nagyon sok tekintetben, azzal a különbséggel, hogy a bokros csomag tényleg helyre rázta, lehet vitatkozni a tartalmáról, de egy év alatt tényleg helyre rázta a gazdaságot, itt meg eltelt egy év, és nem rázódott helyre a gazdaság, és inkább az embernek az az érzése, hogy ebben a 2006, 7, 8, 9-es elhúzódó és ilyen szétkenődő és egyre mélyebb és fájdalmasabb megszorítások időszakában vagyunk benne, kérdésedre válaszolva, és nyilván az, hogy hozzányúlnak mondjuk a csokhoz, ami a zászlós hajója a kormányzati politikáknak, hát ez azért mutatja, hogy itt nagyon, nagyon komoly problémák adódnak, és igen, megtartják a falusi csokot, és ez nyilván a vidéki kistelepülési szavazóbázisnak szóló fontos üzenet, tehát ilyen értelemben mentik, ami menthető.
Bár a városiakba belenyúlnak.
Igen, de akkor hívjuk így, hogy városi csok, ha jól tudom, ezeknek a fajta támogatásoknak, hát 50, de inkább talán több, mint 50%-át jelentik, tehát inkább a nagyobb részét vágják vissza, és a kisebb részt tartják meg. Ez egyébként szintén szintén egy klasszikus megszorításkori kormányzati politikai logika, ez mondjuk a megyesi kormányra is érvényes volt, hogy amikor hozzá kell nyúlni dolgokhoz, akkor azon logika mentén nyúlnak hozzá, hogy mi az, ami a saját politikai szempontjaiból a legfontosabb, és akkor hirtelen elkezd prioritásokat meghatározni a kormány, mert ugye azért sokkal kényebb sem mindenkinek adni valamit, hát az a legjobb egy kormánynak, de amikor erre nincsen lehetőség, akkor azoktól fogok visszavenni, akikről szavazói csoportként könnyebben le tudok mondani, vagy úgysem az enyémek, és most ez a logika érvényesül láthatóan, és talán van összefüggés a legelső témánkkal kapcsolatban is, hogy annál inkább kell a különböző elindított propaganda vágányokon gyorsítani, minél kevésbé igazolható, hogy milyen gazdasági folyamatok zajlanak Magyarországon. Muszáj ugye egy ilyen, nem tudom, vörös faroként vagy narancsága faroként elmondani, hogy az persze én továbbra is egy ilyen politológiai csodának tartom bizonyos értelemben, hogy 10 hónapja 20% fölötti az infláció Magyarországon, és a kormánypárt támogatottsága a pártot választani tudó körében az továbbra is 50% körül. Én azt hiszem, hogy ez a politikai alternatíva hiány. Egyszerűen nem tudok más mondani, mert az embereket érdeklik a megélhetési kérdések. Minden ezzel foglalkozó kutatás mutatja, hogy igenis érdekli őket. Tehát azért, hogy a 10-valahány%-kal visszaesik a fogyasztást, ezt mindenki érzi.
Az utolsó kérdésem pedig vonatkozzon túlsványosan, mert hogy beszélgetésünk egy nappal a kormányfő szombati beszéde előtt fog megjelenni. Mire számítasz? Milyen témákat fog megcímkézni Orbán Viktor idén?
Egy ilyen használati utasítást, vagy felhasználási útmutatót adhatok ezekhez a beszédekhez. Ugye ezek mindig arról szólnak, hogy szabadabb stílusú előadásra hangolva Orbán Viktor nagy globális összefüggéseket igyekszik megvilágítani és kontextusba helyezni a saját politikáját. Ez részben információértékű annyiból, hogy van egy olyan közeg, ahol ezt meg tudja tenni, és sosem értettem, hogy miért nincs ellenzéki tusványos, de ennek a megszervezése nem biztos, hogy az én dolgom, csak ez mindig úgy fölmerül, hogy miért nem akarja egy más politikai oldal megmutatni azt, hogy meddig tart az ő hatóköré, és ott miért nem hangzanak el szintén ilyen kontextust értelmező beszédek. És amiről Orbán nyilván most is fog beszélni, azok ezek a globális keretek, biztos lesz benne sok migráció, meg sok gender, meg sok, nem tudom, woke, meg trans, meg LMBT, meg mit tudom én micsoda, ezek benne lesz.
Kampányfinanszírozás valószínűleg.
Az is lesz, igazad van. Dollár baloldal biztos lesz benne. Én azt figyelném, vagy hát én ezt fogom figyelni, hogy elhangoznak-e mondjuk konkrét, álnaív leszek, csak érteni fogod, hogy miért mondom ezt. Tehát, hogy az EU szidásán kívül elhangzik-e bármilyen terv arra, hogy hogy jutunk hozzá az uniós pénzekhez. Trump ünneplésén kívül elhangzik-e az, hogy hogyan lesz összeegyeztetve a trumpi Kína ellenesség a magyar kormány kínapártiságával. Elhangzik-e újabb, én eddig 5-öt számoltam meg, az orosz-ukrán háború kimenetélére vonatkozó orbáni prognózisok közül, elhangzik-e egy 6. prognózis? Elhangzik-e valamilyen magyarázat arra, hogy mi a csodát csináltunk mi a svéd NATO csatlakozás ügyében az elmúlt 14 hónapban? És mondjuk elhangzik-e arra vonatkozó ígéret, hogy lesz-e újfajta családtámogatási program, vagy lesz-e újfajta rezsicsökkentés, és tekintettel arra, hogy ma már ugye a piaci beszerzési árak alatta vannak annak, amihez képest a kormány rezsicsökkentése be lett jelentve. Ha ezekkel a dolgokkal nem fog foglalkozni a kormányfő, akkor ez egy retorikai gyakorlat lesz, ami azt szolgálja csupán, hogy gondolatmankókat adjon a saját híveknek, de e kérdéseknek az adresszálása nélkül nem mondhatjuk azt, hogy a fönnálló, szerintem nagyon súlyos stratégiai problémákra megoldást talált volna Orbán Viktor, márpedig szerintem hiába van 50%-on, annak vagyunk a tanúi hosszú hónapok óta, hogy nyílt seppként vannak előttünk azok a stratégiai megoldatlanságok, amelyekkel nem tud mit kezdeni a magyar kormányfő, és ameddig innen nem tud elmozdulni, addig sem uniós pénzre, sem a szövetségi politikában kialakult konfliktusok kezelésére nem lehet számítani, tehát addig az ország is, ő maga is egy kényszerpályán van. Még egyszer mondom, ebből nem következik automatikusan, hogy ezt ki is tudják használni a politikai ellenfelei, de egy nagyon komoly orientációs válságban van az Orbán rendszer, hogyha ezekben az ügyekben nem tud újat mondani, új megközelítéseket fölkínálni, az annak lesz a jele, hogy az orientációs válság továbbra is fennáll.
Ez volt az Elemző, a Szabad Európa podcast sorozata. Mai beszélgetőtársam Lakner Zoltán politológus volt. Én Vovesz Tibor vagyok. Köszönöm figyelmüket.